Egyes uraink, örömnek egy ugyanatok is vannak közöttünk. Mindenki szeretettel köszöntök a magam nevében, csak egy kicsit meg fogja tenni szerintem. Egyet bevezetésképpen szeretnék kérdezni önöktől. Szeretnek salonmentesen beszélni? Szeretnek, ugye? És mit jelent az, hogy salonmentes beszél? Lényegre tőle, ne cikornyázzad, ne diszintgessed, ugye? Azért kértem el a mester úrnak egyik nagyon szép darabját, hogy hoztuk ide megnézni valónak. Kérem szépen, na ő az a bizonyos sallang, ugye? Egyik változata persze. Amivel ugye diszítették a lovakat, amikor a uri kocsis uri módon akart viszesen felborulni, például a gazdát elvíve, vagy éppen lakodalmi menetet, mennyasszonyt vőre
kiszállítottak.
De majd kitérünk rá. Így van. Tehát ez a mai beszélgetésünk biztos, hogy nem lesz salakmentes, garantálom ezek szerint. Másrésztről viszont én arra biztatom önöket, hogy beszéltük Csabával is meg, hogy lesz egy rövid bevezetésünk, utána pedig már a szakmáról beszélgessünk együtt. Tehát nyugodtan tegyék fel a kérdéseiket, amik érdeklik önöket. Izgalmasabb azokra választ kapni, mint esetleg egy irányított beszélgetéssel, kérdezfelelekkel csak nekünk itten oda-vissza beszélgetni, és magunk pedig csak ilyen csöndes hallgatóként vannak itt. Jó? Remélem, hogy ez működni fog. Ha nem, akkor segítünk hozzá, hogy működjél.
Hát én meg könnyebb helyzetben vagyok, mert végvézek a társaságot. Mindenkit ismerek, és így szeretettel üdvözlök mindenkit. Szerintem ennyivel bevezettünk meg is. Én mindenkit ismerek.
Most megfogunk akkor a marasztaló, vendégmarasztaló székekbe, engedelmünk kell, hogy beszélgetés, akkor de állva beszélgessünk. És rögtön abba szeretném kezdeni Csaba, hogy hogy jut valaki arra gondolatra, hogy színgyártó mester, gyerek gyártó legyen.
Művészület, kárpitos. Ugyanak idején így tanították. Hát az egész úgy kezdődik, hogy apám akaratát hajtottam végre. Ugye hárman vagyunk testvérek, a legidősebb fivérem azt tanult egy gyerekkori betegségéből adódóan. A középső fivérem az Veresegyházára, anyám szülőhelyére utazott, és én maradtam itthon. Ebből következett, hogy én folytattam a szakmát. De hát igazság szerint ezt már 11-12 éves korban kellett kezdeni. Akkor kicsi parosok úgynevezett maszek, mindenkinek biztos csendbaszó. És már pénzt kellett lenni. Nyári munkákban kellett lenni az erdészethez, szerszámokat javítani. És így vezetett be a szakmát.
Édesapád első generációs mester volt?
Második, de nagybátyja révén. Tehát igazság szerint üldöztük, akkor mi nehogy meg bőrös szakmában, az első a cipész, akkor a szígyártó volt. Várcon a szakiskolába végzett, és mint katona került Kőszegre, és én már itt születtem 57 évvel ezelőtt, pivéreim azok mindenki születtem, és szép lassan az ő kúszolására, a
párhuzamosan is dolgoztatok? Tehát, hogy mind a ketten?
Igen, hát ugye gyerekként, mint a salakmentős beszélgetésben említetted, ezekkel kezdtem a salakokkal, gyakorlatilag volt rá érdeklődés. A lószerszámoknak is éppen a funkciója, hogy a lovaknak azért tették föl főként, hogy a legyeket így van elhajtsa. Na, ugye attól fő a diszítésre, meg ugye akkor már a látványnak kiegészül.
Legeltetett valaki maguk közül tehenet? Mert a lovaknak is el kellett hesegetni a térszínűjét. De ott ugye, ha a legelésre kellett vinni, legeltetésre kellett vinni a teheneket, akkor biztos kellett tépni egy olyan ágat, legalábbis ágat, amivel lehetett hesegetni a vadócsokat, ahogy
most is ezt a funkciót, ezt a funkciót is betölti a sallam. Igazság szerint azt lehet mondani, hogy Magyarországon található, tehát a Európában, talán egész világon ez a fonás jelleggel, ez a fűzés jellegű fonás, ez csak itt már fontos. Míg a vágott sallangok, de hát az annyira, az inkább a dél-alföldnek a diszítése.
Az új alföldnek?
Egész nyugodtan. Az uniformasoknál ezek voltak
a készítések. Ez nem így jó, és lehet tovább adni, jó? Aki még nem látott ilyen, nem fogott kézzel, az legalább
kézzel. Az érdekessége, hogy az emberek azt hiszik, hogy egymásban, vagy mint a fűzésnél, vagy a kötésnél, itt a szíjak egymásban vannak fűzve. Mert ha körben érdekes módon, tehát az egyik fiúk azt van és áthúzza. Arra kell figyelni itt az elkészítőjének, hogy a szimmetria az tökéletes legyen. Miért eltorzul, akkor nem látványos. Nagyon szép salamokat kötöttek annak idején, és a mesteremberek kötésnek mondták, címereket, egyéb díszeket képesek voltak nagyon szépen megcsinálni. De most már nincs rá kereslet. Egy-két fogadhajtó még keresi az eredeti fonásra. Sajnos nagyon-nagyon drága, meg hát másképp fogadhajtó.
Mintaképpen is vannak ennek a műfajnak, vagy mindenki a saját maga?
Van egy alapmintája, egy alapmotívuma. A test részéről nevezték el, tehát a homloksallang, fejsallang, ugye ebből a pofa részéről. Ez például egy hátsallang, ami a vékonyához ér, tehát a legyeket onnan hagyja, és van egy mese sallang, ami az első lábnál fejti ki a funkcióját.
De ahogy díszíted, azt már maradt döntheted el, hogy
itt csak be kell tartani, azt én már megjelentettem, hogy voltak, akik bele, de magyar motivumok, tehát a rózsa, a tulipán, a címer, tehát ezekről le kellett figyelni, hogy ezek benne legyenek. Ha nem az, akkor a hajtók nem eredeti, tehát elutasítják maguktól. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, de minden szerszámnál oda kell arra figyelni, hogy az eredetiséget valójában a kórhűt visszaadni.
Még egy kicsit az előző generációra édesanyám beszéljünk vissza, hiszen érkezett a meghirdetett programra már is észrevétel. Engedjék meg, hogy én most felolvassam, jó? Tudik, az Urszán volt édesanyám, ugye? Sándor. Így van. Valamikor a 80-as évek vége, 90-es évek elején, lányom még kicsi volt, ez a tárpont, jártunk Sándor bácsinál, mert említett gyermek hátizsákjának elszakadt a szíja. Persze nem tisztességes szív volt, valami kis műanyag gyerekvacak, de szívünknek persze kedves darab. Lényeg, hogy némi morgás után, micsoda anyag ez, nem is ér az egész annyit, aféle csoszogi mester stílusban persze, hogy jól mennek javítva, és alig is fizettünk valamit. Mai napig szeretettel emlékszem a bácsira, és meg szoktam látogatni a toronyban is. Nagy tével írva a tornyot, tehát ugye a kiállításról beszél az illető, az emlékét. Sajnos most nem tudok őszintén menni, pedig szívesen meghallgatnám az előadást. Írta Szabó Júzt.
Igen, ezt szerintem mindenki kőszegi tudja, hogy a szigyártó műhelyben a övekkel, táskákkal, szatyrókkal, egyéb ilyen a legextrém eset a videók azért a szalag ragasztása volt. De a cipőtől, a papucstól, a lányok már nevetgélnek, mert hordják a táskákat. Ezek ugye ez mind benne volt. Hogy benne is marad, benne is hagyom, ugye sokan kinevetnek véget, de csinálni kell, mert ebben a kis városban ez a szegecsedés, ez az egyéb ilyen kis apróság, ez kell, hogy folytatódjon.
Ez a baráti kapcsolat a táplálásához is kell.
Így van, megállt.
A másik kettő üzenet érkezett. Az éppen az egyedekről szól, mert azt mondja, hogy minden nyáron, amikor ott nyaraltunk 67-től 89-ig, apukámmal elmentünk hozzá és bevásároltunk nála. Főként szuper bőröveket, pórázt a kutyámnak, és minden olyan dolgot, ami megtetszett. Nagyon kedves bácsi volt, nem lehetett olyant kérni, amit meg nem tudott volna csinálni. Hát ennyit a
édesapád munkája. Így van, nagyon megtisztelő, és egy ismeretlen vagy, és köszönöm neki. De tényleg ez van, hogy ugye akkoriban azért a szígyártó szakma, ha egy kicsit áttekintünk, ugye az 50-es, 60-es, 70-es években azért nem volt egy egyszerű dolog, a képek, a traktorok ugye mindent leváltottak. Hogyha egy kicsit történelmi idézésben, ugye amikor az ember a lovat megszerítette magához, édesítette, vagy finomította, akkor rájött az elejére, munkába fogta, hogy egy szépen-szépen is következett ez a dolog. Majd egy nagy rendülése volt a szakmának, amikor a posta, ugye a postakocsik elindultak
és a háborúk ugye hát a hadilovatnak. És ennek a végével azért a szígyártó szakma azért maradtak a díjhajtások, és egyéb olyan szerszámok, mint amit el most foglalkozunk, a kumerikálók, ami a, ugye az erdei lovaknak a fakitermeléshez.
Most megszakítalak.
Igen.
Tetszettek valami ilyen háborúk? Kumerikálók, jó?
Bizonyára mindenki látott mellét egy bajszos valamit.
Láttam egy fiatal embert.
Igen? A
bőség sorban van ott egy fiatal ember még mindig? Ott van Nick. Gyere ide, gyere ide. Igen, a tiadi a lehetőség, tehát én nekem. Találjál meg a kumertet itt a lerakott tárgyak között, hogy melyik lehet a kumert? Mi kicsit beszéljünk arról, vagy mesélj arról, hogy mi az a kumert?
Na hát akkor is, tudom, hogy azért törj a fejét. Visszatérve, Magyarországon a fa termelés az erdei munkákkal nagyon tudták hasznosítani. Azt is a folyón a hajóvontatáshoz, ugye a ló nyakával teszik, és egy hatalmas erőt ki tud vele fejteni. Hát nyakába teszik, egy ilyen vászszerű állapotban. Megtaláltuk, beláttam, hogy nézelik. Szerintem a legtöbbet segített volna, hogy azt mondom, hogy a cowboy filmekben, hogy sok Western filmben éppen sok helyen van.
Kiad a lehetőség, fogd meg, vidd magaddal sok jó mustrát meg a helyet. Itt fel a nézet, oké?
Ilyen
cseh. Itt az, az csak...
Mutasd föl a magasba először is. Súlya azért van persze, igen, így igaz, mert... Köszi, nyugodtan menj csücsülen, jó, nem mészen, akkor csücsülbe onnan visszafele, jó, hogy nem csak előre menjen, hátulról is kérjen.
Köszönöm. Ahogy az elején kezdtem, hogy az 50-60-as években azért a dolgok, ugye a képet megváltották, és egy elég sok szakmabeli váltott kárpatra, táskára, bődisznőre, gyerekeleskor felszerelést, amit említettem, hogy édesapám is átlátsz inkább a lovagló dolgokra, de én úgy döntöttem, hogy mindegy, dolgoztam 10 évig az erdészetnél, hogy akkor még hával abba belállásom magam is azt kezdtem el csinálni. De hát ez a fajtát a kapálása.
Itt vannak nem szívletett résztvevők is, úgy látom. Kumertről egyébként a vasiaknak másik eszébe, nem csak ez. Van valaki, aki tudja, hogy mi jut eszünk be a kumertről? Hát a lovaknak volt egyébként ezeknek a nagy murakozi lovaknak. Ennél sokkal masszívabb, ömbölyű kumetnek,
ugye? Kumet, hát ugye itt érdekes, mert ugye itt a délhetajúja kométnek
mondanak.
Kométnek, igen, kométnek. Itt ugye nagyon sokan értenek hozzá itt a társaságban, azért nevetgélek, mert itt vannak, akik még mindig, meg a nagyszülei hozzátartozóik, ezek a lovakokat, így van. És az előbb elkezdtem mondani, hogy a nagy terhek húzására kovarosok, hajóvontatók, bútorszállítók, ezek bányászlovak, ugye ezek is. Amikor ezek ugye elkezdődött megszűnni, akkor a szigyártó szakma egy kicsit. De most úgy érzem, hogy újra világát éli, hát azért lehetséges. Túlzás, de érezhetően van rá kereslet, mind itthon, mind elmondás külföldön. Itthon is nagy örömmel fogadom, hogy éppen két héttel ezelőtt kaptam egy hívást, hogy Budapest alól valahonnan, én meg kell néznem, hogy honnan, Komét hámot szeretném is. Tehát érezhetően az emberek vissza a régi szép.
Ha már a mostani munkáidról lehetőségéről van szó, hogyan van állni mondjuk az ilyenfajta lószerszámkészítés és mondjuk speciálisan a nyerekkészítés a munkán belül, meg az egyebek? Tehát lehetne valami arányokat?
Igen, én most a nyerekkel úgy vagyok, hogy inkább már csak felújítom vagy javítom. Ugye azt vettük észre, hogy mindenki elkezdett valamilyen irányba indulni. Ugye mi is csináltunk mindent, beleértve a lovagló szerszámot, kométot, nyerget, kumethámot, magyar szerszámot, díjfogatos szerszámokat. És ugye ez az összevisszaság azt idézte elő, hogy minden lehezzel lassan készül. Tehát ezért el kellett döntenem, eldöntöttük, hogy melyik irányba. És adott volt a helyzet, hogy itt az osztrák határon, ugye azért még elég sokan ezzel a fogatolással foglalkoznak, és az erdőben, meg a tényleg most már inkább a fesztiválokon, sörös fesztiválokon, egyéb utcafesztiválokon szerepelnek is ezekkel fogatolnak. De azon kívül a minden mást is elfogadunk, de azért azt kicsit visszaszorítottuk. Mind a magyar szerszámot, a szügyhámot, a nyerekből, ugye itt van a technikumban a lovasiskola osztály, ugye hordják be a gyereket javításra, tehát azért foglalkozni kell vele, mert a környékben is vannak lovasok, akik lovaglák, akik fölkeresnek is a javításokat, de az újakból arról látunk. A másik, amiért ne is kellett állni, asztalos, nyelvipari asztalos, már nincs környéken. Budapesttől délre még ott egy-ketten, azt is, az is ugye kihaló idők házászatnak. Tehát komoly gondokat okoz ennek a beszerzésem, és ezért inkább úgy döntöttem, hogy azokkal a szerszámokkal foglalkozunk, amik itthon és a közvetlen az osztályoknak át lehet adni, mert meg tudják vásárolni.
Most nagyon belelátunk már ebbe a mai történetbe. Igen. Kicsit azt gondoltuk, hogy azért nem állt el beszélni arról, egyáltalán milyennek a háttere. Mióta létezik ez a szakma? Hogyan kell előkészíteni hozzá a nyersanyagot és így tovább?
Igen, ez
nagyon régi
módon. Nagyon az én tanulmányaim, információm szerint az első időszámításunk előtt 150-re datálják, vagy 300-ra, ahol ábrákon és egyéb feljegyzéseken megtalálták a lószerszámnak a rajzai, maradványai. Az egyik, aztán az első császár, most nem akarok zöldségeket mondani, még egy maradványt is találtak, ami kimondottan a komitnak egy fa vázára illet kasszol, és ebből következtettek, hogy az már. De igazság szerint, amit az előbb mondtam, hogy amikor a lovat megszerítette az ember, akkor már az ember törte a fejét is, ebből adódóan ugye fejlesztette. A következő információ, ugye a másik a bőr, inkább a bőrcserzésére, ugye hát amikor valahogy be kell fogni a lovat, valahogy hámozni kellene, gondolom, hogy törték a fejüket eleget, a bőrt, a nyers bőrt felhasználták, először próbálták zsírral, agyverővel, csontverővel puhítani, hogy használható lehessen, de aztán ugye az ember a gyokosodott, minden többet tehát értett, eljutott a cserzésig, és egy aránylag jó minőségű börtön előállítani, amiből már a szerszámait, igaz, hogy kezdetlegesen, de már megcsinálta.
Volt egy speciális kikészítési módja a bőrnek, amit magyar bőr kikészítésnek vagy bőrcserzésnek neveznek, a salétromosan megmunkált bőr, ami fehér színű volt aztán.
Igen, ugye itt egy kis félreértést érzek, ugye az a nyers, tehát az volt a nyers rész, a egyszerű sóval, zsírokkal, olajokkal, egyszerűen egy fél nyers bőrt állítottak elő. De gondolom, hogy ahogy a cserzés művelete erősödött, finomodott, hogy egyre jobb minőségű bőröket tudtak előadni. Ugye az volt a cél, hogy akkor inkább a munkaerő, tehát a munkára volt fontos, ahol befogni, ugye rájött az ember arra, hogy mennyit segít az ő munkájában. És akkor ez egy szép lassan a bőripar, de ugye itt szétváltak, hogy talán ez lenne a legérdekesebb a dologban. Addig ugye gondolom én, tehát annyi információm nincs róla, mesteremberek gyártották természetesen a vaddisznónak a sörtéjéből, szőréből, a legerősebb, ahogy csinált tűnt. Tehát megvoltak ezek a fonalak, a belegből, inakból, tehát így kell ezt így végig gondolni. Aztán ugye ezek a szakmák szépen elváltak. Aki ügyesebben tudta csinálni a bőrkikészítést, meg a kellékeket, az akkor előtt timár, bőrcserzők, cserzők is, ugye. És akkor a szakmák, a meggyőződésem, a bőrösök pedig a gyártók így szépen kiváltak. De annak idején bizony gyártották, készítették a bőröket is.
Ide kötődik egy ritkán hallott és ritkán használt szó, a tobak. Vagy a tobakosok, nem tudom, hallották-e már. Tobakosok főleg Veszprém megyében, ott a Balaton felvidéken dolgoztak, mert hogy a nyersanyaguk, az alapanyaguk, amivel dolgoztak, az ott fordult elő. Most is ott fordul el, de inkább. Ha elmennek Balaton Almádi felé, a 8-as, meg a Budapest irányában, ha közlekedik az ember, és nem végighajt Veszprém mellett, akkor ott az út mentén nagyon sok szép cserszömörce van most is, ugye. Bár a mi házunk előtt is van nardán, mert nagyon szépen mutat, hogy dísznövények szokás mostanában használni, de igazából ezek a tobakosok ebből.
Ez így van, cserni. Tudom, hogy tehát azért annyira én nem ástam bele magam ebbe a dologba, tehát mi már az én iskolai tanulmányai, majd Pesten, ahogy végeztem a bőrös iskolát,
ott már csak a gyártás, tehát a készítés.
Érintettük a bőr kikészítését, tehát az már az a témárok.
Nem is bántalak téged
a témáról. Próbálom jelezni, hogy nagyon nem.
De nagyon egyszerű kérdést teszek föl. Melyik a legnehezebb eszköz, amit a bőrös ember, tehát a szakmában elég tágasra a palettád, azért próbálom így bőrösnek nevezni ezt a szakmát. Lehet, hogy nem szép kifejezés, de...
Gyerekkoromban nagyon nem szerettem csinálni a javítást, a gyepőjavítást, mert rengeteg öltös volt benne, és az apám elvárta tőlem, hogy minden öltösbe szedjen ki, de mi a fenében is van. De az nem volt, de úgy igazság szerint nincs. Nekem az jó, hogyha ha megrendelnek, és látom azt, hogy a kuncsak. Tehát az, hogy hogy nehéz munka, az inkább inspirál. Aha. Tehát ösztönöz arra, hogy...
És melyik a kihívás akkor? Akkor így kérdezem.
Hát sajnálom, hogy nem hoztam el, van egy első világháborús komét, mai nap még nem tudom, hogy csinálták meg. Tehát pedig évi több darabot csinálok. Olyan gyönyörű munka van bent, tehát ennyire az elejénk olyan úgy megszerkesztették. Ez egy első világháborúban van a stempli, és az attól érdekes, hogy ugye hát a háborús dolgatnál sajnos elég sűrűn kilőtték, vagy hát minden pontja állítható. Tehát amikor az az állat elpusztult, beállították, áttették a másikra. Egy roppant erős, tehát olyan munka van. Na, arra azt tudnám mondani, hogy azt elnézegettem, de nem tudnám megcsinálni. Tehát az tényleg nehéz. Rendkívül komoly, szép munka, de nem csak a bőrös, tehát a bőrös is erős, ott a vasak. Itt talán mégis kéne említenem, hogy az, hogy én szerszámot csinálok, az egy dolog, ez még asztalos, kovács, tímár, tehát rézöntő, csatos, nagyon sok mindenki kapcsolódik hozzá. Például a parasztember a rossz szalmát levágja, abból is vásárol. Épp most, ami komoly gondot okoz, az állati szőr, ugye, mert a szerszámnak a belsejét azzal kell tenni. És most már nehéz beszeretni. De visszatérve az előző kérdésre, bizony azt nehéz lenne megcsinálni. Azt hiszem, hogy ki fognak látni.
Miből van a legjobb?
Hát igazság szerint, említettem, hogy ráálltam a kométokra már 20 évek óta. Változó, most a legtöbb megrendelésem egy díszsalag készítés volt, egy tiroli fesztiválra mi gyártottuk, elnyertük a pályázaton ezt a megrendelést. 150 darab sallangot kellett készíteni, egy idegvérű egyesülésük, igazán, tehát mindenki érti, mondjuk én annyira nem. Egyesülésre, idegvérű egyesülésre rendelték, gravírozva. Tehát változó. Valamikor a kantárok, előző évben a fesztiválokra kantárokat rendeltek. Minden résztvevő kapott egy kantárt, és ezzel ajándékozták. Általában így adódik a személyben. Tehát mi rugalmasak vagyunk, mindent elfogadunk, tehát azért odafigyelünk, hogy legyen munkánk.
Mondd Csaba, az ember elvégzi az iskolát, az egy dolog. Igen. Neked előnyed is volt, mert ottról már hoztad a szakma alapforrásait.
Igen. Volt ennek egy kis hátrány, hogy igen szigorú volt.
Ami előnye. Mennyi idő tellett még el, amikor te magadban borítottál, akkor most már kezembe valóta biztosan tudom csinálni. Bármit annak, ami ilyen
fogok. Van egy sztori, amikor először másodállásban voltam, utána kezdtem. Ja, ugye ott vettem az erdészetet. És akkor mondták, hogy hát gondold végig, de a családom támogatásával, hál' Istennek ezt a részt meg tudtuk oldani. És akkor elkezdtem fogadni a szerszámokat, azt mondom, hogy neked, ja, aki ezt fogadta, csinálja. De azért a szemem mindig rajta. Csinálni kellett. Mondom, gyerekkortól kezdtük, de akkor ugye a magyar szerszámok voltak a dominánsak, a nyergek, lovagló szerszámok, azt meg eleve ugye az iskolában, meg az aputól, hát azért azt át kellett venni. És ahogy kezdtük, az óvó tekintete rajta volt, de csinálni kellett. Ha nem sikerült, azért maradt bennem dolog, hogy ha valamit nem csináltam még, akkor egyszerre kettőt csinálok. és a Jobbikat adott. Tehát az első nő, hogy a téveszt az ember, hogy méretezik, ugye a mi szakmánkban a lovakat meg kell tudni. Hát egy lószerszámnak passzolnia kell. Össze-vissza nem állhat, vagy egy hámnak úgy kell állnia, hogyha egy lovas ember ránéz, azt mondja, hogy szép a szöget, a kantár, és ha ezek nincsenek betartva, tehát nekünk először el kell menni a lovat megmérni, tehát így kezdődik. Vagy pedig, hogyha ha ügyesebb lovas, az már erre hozza a méreteit. Tehát az én esetemben általában kihordom, hétvégén elhordom a szerszámot, és fel is teszem a lovakra. És akkor mindjárt, hogyha vettem valami nem sikerül, akkor ezt korrigálni kell. De azzal kezdődik a munka, hogy lovakat megmérjük, megmondja a lovas, a fogatos, vagy akár a sportdíjhajtó, hogy ilyen szeretne, és amikor ez elkészült, akkor vagy én, vagy pedig elérte a megrendelőt. Hát így működik a dolog.
Az, hogy mennyi arány, milyen arányban, mennyi része van az elkészült műnek fémből, részből, részkarika egyéb, ez a megrendelőtől szokott függeni, vagy te javaslod, hogy ha olyan célra...
Itt az elején mondtam, hogy nagyon fontos betartani minden szabályt. Tehát itt megyünk a Patika Múzeumban, itt is mindent kimértek, hogy fontos az úgy legyen. A diszítésnél is nagyon be kell figyelni, hogy ha én egy tartománynak, egy szárvódnak, vagy egy Vasmegyébe, vagy egy pesti embernek gyártok, hogy az legyen rajta, ami az oda való. Tehát plusz diszítés, vagy én amit kitalálok, hímzés, vagy bármit, az nem
kapok.
Ha kéri, az más. Tehát ha kér egy monogramot, vagy egyebet, az természetesen az kivitelező. De általában ezek az emberek már képben vannak, tehát nagyon értenek a dolgokhoz, és tudják, hogy ők mit szeretnének. És nekem azt kell betartanom, amit kérnek, meg ami jár. Tehát túldiszíteni, csicsázni nem szabad. Minden, ami az eredeti, ami elfogadható, vagy ami az ő hajtásában, hajtás módjában belefér.
Ja, jól elkezdtünk beszélgetni, és azt gondoltam, hogy azért csak elkezdenek majd őket is kérdezni, nagyon mereztük szemünket arra maguk felé, hogy csak vannak maguknak is további kérdései.
Meg lovaik is
van. Meg még van, pláne lesznek kérdései. És itt esetleg nyugodtan bekapcsolódni, jó? Vagy az első kérdező mindig nehezen áll föl, nem kell fölállni, maradjunk abban, és akkor már könnyebb a kérdés.
Tehát itt az a kellemes helyzetben vagyok, hogy mindenkit ismerek. Tehát azért jó eső érzés körülnézni, mindenkit ismerek, és látom, hogy mit gondolnak. Szóval nyilván akkor a szavam, mert gondolat néztem a személyt. Például ott a bajszos ember, aki mondja, hát ő tudná legkönnyebben kérdezni.
Szinte van reménykedtel.
Lóttan túl is, meg akkor is kisvőzben mennyi szombatjában. Ez most kiszokott kerülni, tisztáni szombatjában. Már lesz kell benne. Na tessék. Nem voltam be. Nem is vagy fejlődik meg. Tehát akkor, igen.
Aki
folytatja.
Hát
most egy olyan kérdés, hogy mondjuk, hogy két fiam van, az egyik az tanár, de gyógymasszörként, az idősebbik gyógymasszörként dolgozik, egy fizikoterápiás viselt. A kisebbik, aki ott ül a családjával, ő pedig orvos, ő sokat jár hozzám dolgozni. Nagyon szépen dolgozott. Éppen van egy történetem, a tiroli obban, ez a hidegvérűeknek az egyik főnöke, nagyon régi kapcsolat, buszi talán még tovább is nyúlik, jön be és nagyokat derül rajta, amikor elcsúsztam a munkával, és a fiam beül segíteni, és varogatott, azt mondja, nem ilyen sincs, hogy orvos varja az illó szerszámot. De hát én nem tudom, hát most jönnek az unokák, a legkisebbik ott van a babakocsiban. Itt már csak az unokákkal tudok. Nehéz. Azt hiszem ez. Nehéz ez. Nehéz ez. Ezzel én nem mondok senkinek, hogy szlogenem, de az emberek elfelejtettek alkotni. Az alkotás, hogy mit elfelejtették. Nincs az bennünk, hogy egy darab bőrt leteszek, egy darab fát, vagy egy csontot. Épp egyik este arra feledkeztem rá, hogy talán nem is tudom. csontfaragult, gyönyörű munkákat csináltak. Ezek most valahogy elszálltak. Az embereket nem érdekli. Az én gyerekkoromban az intarziálás, gondolom, sokan volt. Ez most nem. Most úgy érzem, hogy a fiatalok vannak közben, itt meg kell jegyeznem azt, hogy az óvoda felül is annak idején volt egy kis osztályka, aki kijártak gyerekek kis kézműves órákra, az iskolából is voltak csapatok, akik havonta egyszer-kétszer kijöttek, kivágtak kis diszeket, igazgattak szíveket. De aztán, ahogy bekerülnek az iskolába, hogy egyéb, akkor tudja, hogy úgy érzem, hogy számítógép irányába.
Azt megkérdezem meg, hogy az orvos fiad, az véletlenül nem bőrgyógyász? Tudod, az egyik fiú ott maradt a bőr mellett, mert ő masszőr. Azért kérdezem, hogy hát maradszat legalább a bőr közelében.
Nem.
Bocsánat, ez most csak a szomorkodásod utána vigasztalásom.
De mondom, sajnos, ha csak az unokák nem. Közben tudom, látom, hogy nagyon sokan érdeklődnek, építettek a fiatal és a kisrácról belépnek, sokan beírnak, körülnéznek, gyerekek körülnéznek, futnak, de mi időnkben annyira nem, hogy egy darabbőrt elloptunk, vagy valami, és akkor csináltunk egy kis pénztárcát, vagy egy kis tokot, egy bicskatokot. Az most a gyerekeknek nem felfedezhető, nem látni rajta.
Ugyan nincs itt szerintem, de hadd kérdezem meg, hogy melyik az a készítményed, az alkotásod, amelyikre a legbüszkébb vagy. Biztos, hogy van olyan, amire azt mondtad, hogy na, ezt azért sikerült megcsinálni.
Metallicai.
Köszönöm szépen.
Az nem termék, bocsánat.
Nem adtam. Talán vagyok most a legbüszkébb, hogy az előbb a barátom megkérdezte a
fröccsöt.
Figyelve arra, hogy ő használja és jár az én szerszámommal. A városba, megyébe, talán még messzebbre is, Ausztriába is kilátogat, és az jó eső érzés, amikor visszajön és mondja, hogy megcsodálták és megdicsérték a munkát. A többit azt tudom, hogy az üzlettel viszik, de így, hogy amikor valakivel látom és jár vele, pucolgatja, diszíti, csinál, vigyáz rá, ez egy jó eső érzés. Ez büszkeséget tölt el ilyen munkát.
Vannak nagyon távoli megrendeléseid is?
Hát Franciaország volt ami legdrágább, de költem ki Los Angelesbe is, kifizettem mindent, de azt nem jött abból vissza a megrendelés. Tehát volt ilyen-olyan is, de azért az már macerás. Az macerás akkoriban. Ugye a Franciaországig a halászok húztak vele hálót. Kisrácnak elmondom, azzal is a rószerszámmal is lehet halászni. Ugye, a halász beviszi a csónakkal a hálót, és a hatalmas lovakat 10-20-at egymásba fognak, és azzal húzták ki a partra a hálót. Oda még készítettünk, ugye főként a Ausztria, Svájc, tehát a Tirol-Svájc határ Németország Münchenig bezárulnak. Tehát ez a része, hogy most érdeklődés van Budapest irányába. Hát ott is úgy hallom, hogy ott fönnök próbálkoznak a rönkúzó versenyekre, a hidegvérőek, úgy elkezdték a hidegvérőeknek a tenyésztését, foglalkoznak vele. Van is itt ismerős, akinek a férje ezt koordinálja, csinálja. Várhatóan lesz belőle valami, tehát hogy a hidegvérőeknek talán újra lesz
jövője. Bocsánat, már megint én kezdett el kérdezni.
Csak már belegomagodok a végén.
Befolytam a szót. Te se lehet nyugodtan
látni. Akkor én felállok.
Nagyon megtisztelő.
Igen. A kezdő kis kérdésről jutott eszembe, és gondoltam, hogy ezt át kell, hogy mondjam, hogy szerintem a Csaba nem csak a szakmát örökölte nagyon jól, hanem a szívességet is az édesapjától. Mert a múltkor, ez egy éve volt körülbelül. Hát, nagy gondolva voltam, Csaba tudná segíteni, hát mivel? És akkor eléggé átkelekedett a szemem, amikor egy Jackie-t húztam ki a táskámból. Tulajdonképpen, amit a Jackie-nek a szegénység kellett, mert sehol nem lehetett kapni, nála se volt pont, megszegeztetek, és átkészítettem. Megjavítottak, nem kellett járulni. Ez ugye eszembe jutott, hogy ugyanolyan szívélyes és segítő készítő Amúgy csak egy olyan kérdés, hogy mennyire nehéz a mai világban beszerezni a bőrt.
Hát egy nagyon kényes pontra épp mai telefonálásunknak, az életünknek. Megrendeltem a bőröket, nagyon nehéz, hát nagyon-nagyon nehéz. Mind a rezet, mind a bőrt. Ugye hát ezt mindenki tudja, hogy a magyarországi bőrgyárakhová kerültek. És most már csak külföldön. Én annyira kicsi vagyok, hogy bőrgyárak, tehát azért csak kereskedőn keresztül tudok érvényesülni, de épp ez, hogy most is visszamondták, még időt kértek, nem tudják küldeni. A rézöntő, ugye a csatöntő, azzal megint gondba vagyunk, mert az országban nagyon kevesen vannak, és ő is már egy idős, nyugdíjas ember. Tehát visszatérve, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Így van, pontosan. És az előbbiekben említettem a nyereg. A nyereg asztalos, pont ez volt, ami visszafogott. A nyeregnél is oda fontos, hogy a lóra kell a nyerget csinálni, aztán majd a lovasnak a feneke megszokja. De hát az elsődlegesen mindig a ló az állat az első. Az is azért lett leállítva akkor, hogy a vérigi kollégáimnak, akivel Pesten dolgoztam, hogy tartottuk a kapcsolatot, ők asztalosok voltak, nyeregasztalosok voltak, és meghaltak, nem tudok beszerezni. Ez érthető sok-sok kellékre, mind az állati szőrre, nyersbőrre. De az egy kis pozitívumot is mondjak, mert találtam most Pilisben egy családot, és elkezdtek bőrt gyártani. Tehát lehet, hogy valahogy azért alakulnak a dolgok. Bőrgyárak vannak, meg küldenek is, csak hát egészen más árakkal dolgoznak. Hát, de van azért remény, tehát azért. Meg hogyha az ember több előlegét ad, akkor talán kicsit gyorsabban. Talán gyorsabban megjön a dolog, tehát az is lesz sokszor segít. Nehéz beszerezni ez nehéz. Főleg ezek a természetes alapanyagokat, azt azért nehéz. Kovács munkát, asztalos munkát.
Ha még bírják, akkor még marasztom magukat egy picit, mert egy témát nem érintettünk, mert azt már úgy dobta a mester. Pedig ott volt benne. Nem, a nyereg szakmát. Egy kicsit azért mondanál arról, mert a nyereg az nem nyereg. Az nagyon sokféle tud lenni.
Persze, hát ugye a nyereg is... Ugye először ugye megült a lovat, azt a szőrén, pokrolc, nem tudta, ahogy sikerült, nem volt bele van. Ugye aztán ugye a katonaság, a sport, a női nyerek, ugye annak idején ezek mind szépen szétváltak. Ugye hát az elegáns női lovagláshoz ugye jöttek ezek a rendkívül szép tartásos kétkápás nyergek. Majd a hadsereg, hát az meg nagyon szépen ugye, úgy megcsinálták a voknyergeket, hogy minden alkatrésze bármikor cserélhető legyen. Érdekes, nagyon szép, most nem is tudom, hogy valaki említette, itthon is elkezdték nagyon jó minőségben gyártani, aztán Dunakeszin a boknyergeket, a mozgóvázas, ami tényleg mindig passzol a lóra. Ugye a sport, a díjugró, rengeteg western lovasok, itt is van egy western kantál, amikor volt rá érdeklődés, akkor próbálkoztunk, csináltuk. De ezek megint mind szép váltak, szépen elváltak. A németek azok aránylag minden belementek a sportba és a westernbe. Mi maradtunk a már régebb időről beszélünk a sportnyelveknél és a katonanyelveknél, de ezek most nálam azért leálltak. Én nagy cégek elkezdték gyártani, és itt nálunk már azt a nyelven keresik.
Azt tudod-e, hogy a magyarok annak idején azt mondják, hogy gyerek alatt újították. Hogy működött ez? Tudod-e?
Fogd azt a lát. Szerintem a Kalisz, hát annak idején olvasgattunk volna, hogy...
Mi letörje a lókát, valami ilyesmit
is.
Most
nem, hogy letörje
a
lókát,
ez részben a
lókát is volt. Na, ezt szándékosan tette fel a kérdésre, színesítsük a történetet.
Hát akkor biztos te többet tudtunk.
Ez egy értelmezési lehetőség. A legvalószínűbb, képzeljék el, az tulajdonképpen az a történet, hogy ezeket a zacskós ételeket, tudják, ezek a szárított zacskós levesek, meg egyebek, na ezeknek az ősét a magyarok annak idején már tudták, művelték, és ennek a maradványa, tehát mi szakmaveliek, ti népszerzősök így gondoljuk, ugye, hogy a két háború között a múlt században még a pásztoroknál megvolt a szárított húsnak a gyakorlata. hogy úgy készítették a borjú, borra szárított húst, tehát ilyen, ha úgy tetszik, zacskós húst, ugye, azért mondtam az zacskós leves, hogy föltették szárazon főni tulajdonképpen, hogy kifőzzék belőle a vizet, a nedvességet, amennyire csak lehetett. Tehát bográsban és minden nélkül fölaprítva beletették, és a tűz alatta, utána még gyékényre, vagy valami hát ilyen tisztább helyre még kiteregették, hogy a nap is szikkassza, melegítse, szárítsa, a szél is szétfújja még, hogy még jobban kimenjen minden nedvesség belőle. És ahogy a lebbens tésztát, ugye az egybe, egészben gyúrt és utána szárítva összetörött tészta egy belekerült egyik zacskóba, ugyanúgy belekerülhetett egy másik zacskóba a szárított hús, már annó, és ugye földobja a jó magyar ezt a szárított ételét a lovára, mert amikor megálltak, tüzet raktak, egy vízzel fölfőzni gyorsan meg lehetett csinálni az ételt. És akik nem értettek hozzá, ugye a más idegen népek, azok meg látták, hogy a magyarok fogják, és onnan a nyereg alól előkapják a húst. Biztos azért, hogy ott újították. Tehát valószínűleg, hogy ez a nyereg alól újított hús története talán innen értelmezhető. Sok köze nincs a gyerekhez, mint látják, de azért jó pofa történet, hogy erre most érdemes ezt tovább terjeszteni, hogy hogy is puhították nyereg alatt most a magyarok.
Én úgy tudom megképzelni szakmai szemmel, hogy ráakasztották inkább.
Hát lógatták.
Ugye, mert az csak zavaró tényező lett volna, mind a lovasnak, mind a lónak, de biztos, hogy valami ilyesmire lehetett, hogy szállított ételt így varták abban. Ugye elég sokat kellett lovagolni utcainak, hogy elérjék a csatamezőt, és valahogy táplálkozni kellett. Valószínűleg, sőt, biztos, hogy...
De hát ne gyerek alatt pújtott hússal fejezzük be a mai beszélgetést. Meddig lehet ezt a szakmát csinálni?
Hát...
Nem azért, mintha öreg lennél hozzá, ja,
hát,
hogy szóval
eldönték a lovat. Én úgy tervezem, hogy lassan nyugdíjas leszek. Hát igen, intézet már küldött tavaly egy levelet, és abból 15 hónapot kihúzott valamiért, de azért, de mi a család, ezt már beszéltük, hogy visszaveszünk, de ezért mindig dolgozni kell. Szegény édesapám szoktam mondogatni, hogy az a férfi, aki leül az ágy szélére, annak nem akartam mondani. Igen, tehát mindig csinálni kell. De hát amit beszéltünk az elején, hogy a ha lenne valami utód, vagy talán egy fiatal srác, vagy valaki, és a unoka, betanítani. Mert végül is egy aránylag jó felszerelt műhelyről beszélünk, ahol lehetne. Meglátjuk.
Meg szép szakítom.
Hogy? Unoka öcsém. Hát igen, ugye csak nagyon szépen dolgozik, mert sokat jön dolgozni, csak ott ugye megnősült, és mondanom se kell, hogy akkor Szombathelyre, akkor már azért ez egy kicsit körülményesebb a dolog. Jövő. Meg hát majd ott eldöntik, hogy meddig csináljuk. Hát remélem, hogy azért talán valamelyik unokámat meg még bele tudom vezetni ezekbe a dolgokban. Ebbe bízom.
Lehet, hogy szabadon foglak, mert most éppen egy osztrák-magyar projekten dolgozunk, ami az elfeledett vagy megszűnőben lévő szakmákat akarják fenntartani. Tehát program, úgy próbálni kidolgozni a programot, hogy hát ha ennek lévén sikerül megtalálni azokat, a zsáta foltját megtalálja. Hát, tehát az, aki esetleg ilyen késztetés érez, az megtanulmas azt.
Örömmel fogadom, mondom, minden érdeklődő, tehát az óvodától az iskolái mindig mindenkit, akik lehetett, és érzett kis kedvet, ambíciót adott, örömmel foglalkoztunk.
Szóval ne higgyenek neki teljesen mindent el, amit mond egyébként. Tehát így most, hogy beszélgettünk, ugye itt elhangzott ez, hogy hát ha kellett, akkor segített, és addig kereste a bőrkabáthoz azt a kiegészítőt, amivel tudott segíteni. Meg ahogy beszél a szakmájáról, azt gondolom, hogy ha majd 30 év múlva az utódjaink ülnek itt le a majdani nagy, vagy valamilyen más nevű színgyártóval itt beszélgetni, akkor hasonló üzeneteket fognak küldeni Nagy Csabáról majd, még a jövőt illetően. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt valóban egészségben és örömmel teljében tudja csinálni minden oszalban. Úgy legyen. Köszönjük, hogy eljöttek ilyen szép számmal, de még nem mehetnek el.